Egy zenész ül itt velem szemben, aki a pozsonyi konzervatóriumban klasszikus zeneszakon tanult még, de figyelme mégis a jazz felé fordult. Emiatt Dublinig is elvándorolt, ahol jazz előadói szakon mesterfokon végzett, és ahol több formációban is játszott, de nemrégiben visszatért Szlovákiába, ahol főként, de nem kizárólag a Peter Dobai Kvartett frontembere, mert hogy ő Dobai Péter, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban.
Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
Néhány dolgot már elmondtam rólad, így a felvezetésben, de a legfontosabbat még nem, hogy milyen hangszeren játszol, de ez valamilyen szinten szándékos is volt, mert nem egy hangszer köthető hozzád, és szerettem volna, hogyha te mutatod be őket, mert én elveszek a fúvósok világában.
Hát én főleg tenor szaxofonon játszom. Van szoprán szaxofonom is. Előfordul, hogy előveszem néha egy-két koncerten, vagy felvételen, attól függ, hogy van rá szükség, vagy nincs. De szerintem te azért gondolsz ezekre a dolgokra, mert én oboán végeztem a konzervatóriumban, tehát ez tehát nem szaxofonon kezdtem, hanem oboán. Innen jön talán a félreértés, hogy hány hangszere játszom. De oboán sajnos már nem játszom, tehát ez már...
Még az... visszamennék, mert hogy én arra emlékszem, hogy te klarinéton játszottál.
Klarinéton nagyon, nagyon fiatalon, tehát egy ilyen, hogyan, 12-13 éves voltam, egy pár évig játszottam klarinéton, de hát azt hiszem, hogy mindenki klarinéton kezd. Valahogy így itt nálunk, mi felénk, tehát főleg ilyen zeneiskolás szinten, vidéken, mert nagyon más hangszer nincs. Úgyhogy, és ott találkoztam végül a szaxofonnal, tehát ott láttam meg a szaxofont. Én klarinétozni nagyon nem akartam. Engem az anyám kényszerített rá, hogy klarinétozzak. És azt mondta, hogy be kell vinne, hogyan fejeznem a 4 évet, és akkor végül befejeztem, de akkor találkoztam a szaxofonnal, és szaxofonon folytattam tovább.
Ez nem egy szokványos dolog, tehát az, hogyha valakit a szülő pont a klarinétre kényszerít, úgymond, hogy jött ez a dolog, vagy a fúvósok azért?
Hát én csak azt hiszem, hogy az egész ötlet onnan jött, hogy ő azt szerette volna, hogy legyen egy valamilyen szintű zenei végzettségem, tehát ez minden, tehát ez lényegtelen volt, hogy milyen hangszeren, tehát azt szerette volna, hogy valamilyen szinten legyen egy bizonyos fokú zenei műveltségünk, mint hármunknak, tehát ugyanúgy a húgom és az öcsém is tanult hangszereken.
De valahol nálad ez mégiscsak megmaradt.
Hát igen, én voltam az egyedüli, aki így továbbitte. Végül is nem zenész családból származunk, úgyhogy nem volt igazán tradíció nálunk. Azt hiszem, hogy a apai ágon a nagymamám gitározott. Tehát nem ismertem őt sajnos, azért mert meghalt, mielőtt megszülettem, de láttam egy-két képet. Tehát vannak ilyen kerti fotók róla, ahogy ilyen nagy napszemüvegben, ilyen spanyol gitáron ül egy ilyen, és nem a spanyol gitáron ül persze, egy kerti széken ül, és spanyol gitározik. És meg is volt nekünk a gitára jó ideig. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyedüli ága, amiről tudok, hogy valamilyen szinten kapcsolatban volt a zenével.
Már említetted az oboát, hogy Pozsonyban végül is a konzervatóriumon ezt tanultad. Ez hogy lett a váltás a szaxofontól az oboáig?
Ez egy érdekes sztori, tehát nagyon hosszú, nem tudom, hogy van rá elég műsor idő.
Van.
Igen, hogy elmondhatom, de megpróbálom a rövid verziót elmondani, tehát nagyon egyszerű, nem vettek fel a szaxofonra a konzervatóriumban, de azon az évben nagyon erős konkurencia volt, stb., tehát kibeszélem magam. Nem voltam elég jó, és nem vettek föl. De, és egy ilyen furcsa dolog történt velem, hogy ahogy várakoztam kint az eredményekre, egy ilyen hipnotikus, külsejű, kopaszodó úriember odalépett hozzám, ilyen körszakálla, és rám nézett, és azt mondta, hogy bemutatkozott először is, azt mondta, hogy Emil Hargasnak hívják, és közölte velem, hogy sajnos nem vettek föl szaxofonra, de oboára felvettek. Tehát ez így közölte, tehát volt benne ebben ilyen pszichológia, hogy ilyen tényként kezelte velem, hogy bent vagyok, csak nem szaxofonon. Tehát ez így van sajnos, hogy vannak hangszerek, amikre túljelentkezés van, és vannak hangszerek, amikre úgy kell összefogdosni a diákokat, tehát felajánlani nekik, hogy itt van, tessék. Tehát ilyen hangszerek közé tartozik az oboa például, vagy a erdei kürt. Ezekből már nagyon kevesen akarnak játszani, mert nagyon nehezek. Végül is én úgy döntöttem akkor, hogy oké, akkor elmegyek oboázni. Ami furcsa, abszolút ilyen agyrém döntés volt. Hogyha most így visszagondolok bele, akkor lehet, hogy már nem így csináltam volna, de végül is bejött azért, mert valahogy nekem az ment az oboa. Tehát így a harmadik éve megnyertem a konzervatórium közötti versenyt, eljutottam vele Japánba, például egy ilyen zenekarral, és felvettek a zeneművészetére minden gond nélkül. De ott aztán jött egy ilyen törés, onnan azt mondtam, hogy nem csinálom tovább. Egyszerűen ilyen igazság pillanata, momentum. Azt mondtam, hogy nem ezt akarom csinálni.
Az obol az csak és kizárólag a klasszikus zenéhez köthető hangszer? Vagy lehet rajta mást is játszani?
90%-ban igen, de például van jazz obol is, ami nagyon furcsa dolog, de van egy híres amerikai jazzzenész, Yusuf Lateef. Ő a 60-as években volt aktív, 60-as, 70-es években, és ő neki vannak felvételei, a loboázik. És elég jók.
És te a klasszikus zenével ott, ahol letetted az oboát, meg is szakítottad a kapcsolatot?
Mondhatjuk, hogy aktív szinten igen, de viszont tehát a tudást, amit ott szereztem, föl tudtam használni később más zenei projektekben. Tehát nem annyira specifikusan, mint az oboán például, ahol például tanultuk a különböző stílusokat, tehát hogy kell barokk zenét játszani, hogy kell klasszikus zenét játszani, ezeket nem tudtam igazán felhasználni, de viszont dolgokat, amiket megtanultam, például lapról olvasást, frázoállást, stb. Dinamika használat, tehát ezeket mind később fel tudtam használni más zenei projektekben, ahol főleg a lapról kellett olvasni sokat.
Már hogy kottáról, csak hogy érthető legyen a hallgatóknak, vagy a laikusnak is. Hogy kúszott be mindezek alá, vagy mellé, vagy közé a jazz?
Hát a jazz én vonzódtam, tehát már nagyon fiatalon, valami oknál fogva élekig fönnmaradtam, és akkor megpróbáltam a Bartók rádiót hallgatni csütörtök éjfélkor, mert akkor sugároztak jazzt. És én nem tudom, hogy miért különben. Fogalmam sincs, de valahogy vonzódtam a zenéhez. És akkor ez végül is ott csúcsosodott ki, amikor eljutottam a konzervatóriumba, és például a konkurenciám, aki miatt nem vettek fel, az a Milos Szuchomel nevű híres szaxofonos, aki most például Szlovákiában az egyik legjobb jazzzenész, és vele kerültem egy szobába. Miután igen, ez furcsa fordulat. De
ezt megtárgyaltátok, hogy...
Vagy megetárgyaltuk
ott? Hát azt, hogy miatta nem vette, vagy hát ő volt,
én
akkor,
nem csináltam nagy ügyet.
Konkurencia voltatok.
Én nem csináltam ebből nagy ügyet, például mai napig jó barátok vagyunk, tehát kapcsolatban vagyunk, és hát sok mindenen átmentünk ketten az alatt, az 5 év alatt, úgyhogy... De az ő koncertjeire kezdtem el járni, ő már akkor nagyon jó volt, tehát kiváló jazzzenész volt már akkor így fiatalon. És ott, amikor először élőben hallottam, ott jött ez a... De hogy magyarázom ez? Tehát akkor éreztem, hogy milyen hatással van rám ez a dolog, hogy élőben hallgattam, tehát nagyon lenyűgözött. Tehát onnan jött nekem ez a még erősebb vonzalom a jazz zene felé.
És akkor miért nem váltottál? Nem volt lehetőség arra, hogy átlépj akkor már x év után az oboáról a szaxofonra, vagy bármilyen olyan más hangszere is, a jazzre. Tereld a figyelmed?
Igen, ez egy jó kérdés. Igen, ezt sokszor feladom magamnak is, igen. Nem tudom, talán azért nem, mert tényleg az oboa ment nekem. Tehát, és ahogy láttam, hogy a többieknek mennyire nem megy. Volt ott vagy 5 vagy 6 osztálytársam, akik rettenetesen bajlódtak vele, tehát nem ment nekik. Nehéz hangszer. Fizikailag nehéz, stb. Valahogy nem tudtak vele megbirkózni, és nekem pedig ment. És akkor ez volt az a dilemma, tehát, hogy most akkor csináljam ezt, vagy csináljam azt. Tehát lépjek át, utána kaptam már ilyen híreket, hogy a Dusan Húscsava tanított akkor a konzervatóriumon, és egy ilyen legenda, tehát a szlovák jazzene egyik nagy ilyen legendás alakja, sajnos nemrég meghalt, azt hiszem egy vagy két éve. És őtől is kaptam már ilyen üzenetet, valaki máson keresztül így megsúgták, hogy esetleg, hogyha akarnák, akkor most már felmenne. De én nem tudom, hogy ez a büszkeség játszott-e bennem, hogy akkor most már nem, és most már akkor ezt csinálom, és kész, vagy fogalmam sincs, nem tudom. Egyszerűen nem. Na, szóval csak később jött, amikor elvégeztem, valahogy úgy éreztem, hogy befejeztem egy szintet, tehát elvégeztem a konzervatóriumot, fölvettek a zeneművészetire, és onnantól megkérdeztem magam, hogy na most ezt akarod csinálni még 5 évig. És akkor lehet, hogyha szerencséd lesz, akkor bejutsz egy szimfonikus zenekarba, és ott fogsz ülni életed végéig. És akkor jött az őszinte válasz, hogy engem talán érdekel a zene struktúrája, talán jobban érdekel az, hogy mi átszódik, tehát hogy a harmónia hogy működik, vagy hogy milyen kapcsolatban van egymással a harmónia és a melódia, és az improvizáció lenyűgözött, tehát az, hogy valaki képes volt rögtönözni ott a helyszínen, és akkor ez egy ilyen őszinte pillanat volt, amikor azt mondtam magamban, hogy ennyi volt, köszönjük.
Milyen a jó jazz? És hogyan kell hallgatni, és mit kell meghallani egy ilyen jazzben? Említetted, hogy a Bartók rádiót hallgattad, ott mit kerestél?
Fú, hát ez, most jó, ez is egy jó kérdés. Mit kell meghallani egy jazzben? Nehéz megmondani. Erre adhatnánk egy hosszú filozofikus választ most, ami eltartatna körülbelül fél óráig. Tehát nagyon nehéz erre csak így egyszerűen két mondatban válaszolni. Nálam ez egy ilyen személyes vonzalom volt, ami nem tudom, hogy miért volt. Talán lehet, hogy azért volt, mert jobban vonzódtam a komplikáltabb dolgokhoz. Tehát a jazzene komplikáltabb, a harmónia fel van dúsítva, a ritmus jóval komplikáltabb. Tehát lehet, hogy azért, mert a komplexebb dolgokhoz vonzódom, és lehet, hogy ezért tetszett nekem a jazz. Na, hogy mit kell hallgatni, és hogyan kell hallgatni a jazzt? Erre nem tudok nagyon válaszolni. Mindenki másért hallgat zenét, tudod? Tehát van, aki csak azért hallgat zenét, mert szereti hallgatni takarítás közben, vagy tanulás közben, vagy valaki azért hallgat zenét, mert tanul belőle, tehát nagyon intenzíven hallgatja. Mindenki másért, hogy hogyan kell hallgatni a jazzt füleiddel. Tehát ez a válaszom nekem.
Pozsonyból az utat Dublinba vezetett, és jól tudom, hogy azért mentél oda konkrétan, hogy jazzt tanulj.
Hát igenis, meg nem is, mondhatjuk így. Tehát én Írországba azért mentem ki, mert abban a pillanatban ez látszott a legjobb megoldásnak. Tehát nagyon sok jó barátom már kint volt jó pár éve. Az akkoriban Írországban egy ilyen ekonomiai boom, azt, hogy így hívják, tehát hogy ekonomiai boom volt, és nagyon könnyű volt munkát találni, és a szlovákiai viszonyokhoz képest nagyon jól fizettek. És nekem volt egy ilyen problémám, hogy a szociális biztosító közölte velem, hogy visszamenőleg valahogy 3 vagy 4 évre tartozom nekik, mert megváltozott a törvény, tehát, és bizonyos év elérése után már nem fizették a biztosításomat automatikusan, annak ellenére, hogy tanultam, és ezt visszamenőleg közölték velem, hogy itt van a számla, ezt ki kell fizetni. Úgyhogy, tehát egy ilyen anyagi gondban voltam, és akkor ez volt a legegyszerűbb megoldás, hogy gyorsan kimegyek külföldre, és megpróbálok ott pénzt keresni, és visszafizetni a tartozásomat. És ott jött ez az iskola, tehát ott találtam ezt az iskolát, ahol végül is azt mondtam, hogy miért ne, hogyha már itt vagyok. Nem kell most azonnal hazamenni, meg kell próbálni, és akkor megpróbáltam a jazz iskolát.
Milyen volt összehasonlítva az itteni konzervatóriumi képzés az ottani zenei képzéssel? Összehasonlítva, mik a főbb különbségek, vagy van-e különbség?
Biztos, hogy van, igen. Tehát nálunk minden nagyon struktúrált. Megvan mindennek a maga formája, a vizsgáknak, hogyan bonyolódnak le a dolgok, az anyagoknak, amiket tudni kell, a metódusoknak. Tehát Írországban, ebben a jazz iskolában sokkal szabadabb volt minden. Jobban rám volt bízva a dolog. A tanárok jobban csak inkább ilyen tanácsokat adtak, hogy talán ezt kéne csinálnod, vagy talán ezt, vagy talán nem ezt. Nem tudjuk. Úgyhogy, viszont az improvizáció, tehát megint csak mindenkinél egy picikét másképp működik. Tehát mindenkinek mások a személyes képességei, tehát van, akinek jobb a technikája, van, akinek jobbak a fülei, van, aki jobban hallja a dolgokat, van, aki képzettebb a harmóniában, van, aki kevésbé, tehát lazábra volt az egész fogva. De viszont komoly vizsgák voltak a végén, amin át kellett menni. Ja, így.
Ha jól értem, akkor valahogy nagyon egyéníteni próbálják azt a képzést,
igen,
és személyre szabni.
Igen, tehát jobban ilyen testre szabott volt a dolog. Természetesen voltak közös órák, tehát ilyen elmélet, különböző dolgokat abszolválni kellett, de az egy az egyben oktatás az ilyen, tehát nem volt igazán struktúrája. Jobban ilyen beszélgetés volt, felvettél egy kis információt ettől is, attól is, amattól is. Van, aki adott ilyen tanácsot, hogy talán ezt nem kéne csinálnod, vagy próbáld meg ezt inkább.
Ha még a zenén túl is beszélünk egy kicsit Dublinról, amikor odaérkeztél, akkor ért téged egyfajta kulturális sok. Tehát, hogy más volt nagyon az a világ, mint amiből odaérkeztél.
Hát persze, hogy más volt. Nagyon más volt, persze, hogy így van, így, ahogy mondod, egy kulturális sok volt. De szerintem elég gyorsan sikerült beilleszkednem. Sok ilyen külföldi betelepült Írországban ilyen kolóniákba gyülekszik, tehát valakik nem is tanulnak olyan angolul, de csak lengyelek raknak egy házban, tudod, és akkor lengyelül kommunikálnak, és az angol nagyon alapszinten van. Hát nálam nem így volt, mert én azonnal mindjárt bekerültem a mély vízbe, angolul kellett kommunikálnom, rá voltam kényszerülve, úgyhogy elég gyorsan beilleszkedtem.
De mi volt ennek a kulturális soknak a vetülete? Tehát, hogy mi az, amin meglepődtél, mi az, ami váratlanul ért, vagy mi az, amire esetleg hallottál és felkészültél rá?
Hagyj mondjak egy-két példát. Balra hajts. A drogosok száma az utcán. Nem tudom, elég sok minden volt ott, ami eléggé ilyen durván hatott. Mit nálunk nem látsz talán, és ott oké. Úgy vannak, hogy nagyon lazán vannak vele, de viszont az írek rettenet barátságosak. Ez volt a másik dolog, ami ilyen érdekes, hogy abszolút normális dolog, hogy mész a villamoson, és valaki csak oldalba lök, és elkezd veled beszélgetni. Úgyhogy, mint hogyha ismerne, vagy valami ilyesmi, és csak ilyen egyszerű, normális beszélgetés. Na, hogy vagy ma? Hát én nem tudom, jó vagyok, igen, csak így megyek munkába, tudod. Így van ez, haver, hétfő van. És akkor én ez az íreknél ez normális, tehát ez ők rettenetes barátságosak.
Mennyi idő és munka volt ott zenészként érvényesülni? Tehát hogy ment ez a része a dolognak?
Érdekes procedúra volt. Tehát először természetesen dolgoznom kellett. Pincérként kezdtem el dolgozni. Az volt az egyedüli dolog, amiben tudtam egy munkát kapni, és amit úgy éreztem, hogy képes vagyok csinálni. És ahogy elkezdtem tanulni, elkezdtem kapcsolatokat szerezni, és egy idő után bejött a zenélés, amit egyszerre csináltam a munkába. És eljött egy pillanat, amikor annyi zenélés volt, hogy egyszerűen a munkát fel kellett adni. Tehát egyszerűen nem tudtam tovább vinni a kettőt. Na, és akkor ez egy komoly döntés volt, mert azért volt benne rizikó is, tehát azért még annyi zenélés nem volt. Tehát a munkát először átcseréltem félállásba, tehát egy ilyen kávézóban dolgoztam. Akkor fejeztem be az iskolát, tehát vizsgák voltak, zenélés volt hétvégenként, és munka volt, tehát non-stop mentem, állandóan fáradt voltam, és akkor azt mondta, hogy valamelyiknek mennie kell. És akkor úgy döntöttem, hogy oké, megpróbáljuk akkor ezt, hogy azt játsszuk, hogy én most zenész vagyok. Jó? És onnantól elkezdett így elég szépen ívelni felfelé, tehát ilyen láncreakció indult be, hogy ahogy az embereknek a tudatába került, vagy a többi zenész tudatába került, hogy ott vagyok, tehát hogy elég szabad vagyok, akkor elkezdtek hívni.
Ott egy egész multikulturális közeg van azért ilyen szinten Dublinban, akár az ott élőket nézve, akár a zenészeket nézve, mert hogy ott is, ha csak a Kavorka zenekart nézem, amit ott beindítottatok, vagy összeállítottatok, igen, az is egy sokszínű csapat.
Így van, igen. Volt. Igen. Tehát ír dobos volt, venezuelai zongorista, magyarországi, bőgős, és én.
Hogy találkozott ez a négy ember?
Hát a zongoristával és a bőgőssel az iskolában találkoztam. Nem is, a zongoristával találkoztam csak az iskolában. A bőgőst valaki beajánlotta, mint valaki mondta, hogy hát igen, hogy ő is magyar, hogy az Erdei Péter, hogy itt van, hogy és nagyon jó, hogy esetleg beszéljetek, mert ő is, hogy magyar, igen. A Shane, a dobosunk, az ő már akkor elég ilyen neves dobos volt Dublinban, tehát ismerték őt. Úgyhogy én megszólítottam, megkérdeztem, hogy akarja-e csinálni, azt mondta, hogy oké.
Azért is kérdeztem a kulturális sokkot, mert hogy ez volt a CD-teknek is a címe, igen, ha jól tudom.
Kalcsos sok, igen. Ez így ilyen félig vicc volt azért, ez ilyen vicces, rávetítve, hogy több nemzetiségű volt a zenekar, és akkor ebből csak egy ilyen félig meddig vicces cím, hogy kalcsosok.
De tud, vagy markánsan mást tud hozni egy más kulturális közegből érkező zenész, például, hogyha a venezuelai zenész, meg a szlovákiai magyar, meg a magyarországi magyar, meg az ír, ha ezek így összejönnek, akkor mást hoznak össze, mint például egy szlovákiai zenészekből álló formáció?
Szerintem ez így van, de meg kell hallgatni, és akkor ezt a hallgatók döntik el. Persze, hogy így van, mindenki hoz egy picit a saját kultúrájából. Mindenki hoz egy picit a saját, és volt is azért nézeteltérés, mert sokan más irányba próbálták terelni az egészet, tudod, úgyhogy érdekes volt, mindenki hozzátett egy picit a magáéból. Néha külön kérni kellett, például a zongoristát külön kértem, hogy játszon latinosabban. tehát ő tudott teljesen úgy játszani, mint hogyha egy amerikai zongorista játszott volna. De külön kértem őt néha, hogy játszol latinosabban, hogy jobban ott legyen ez a venezuelai dolog. De talán csak ez volt az egyedüli, ami így ilyen etnikai indítatású volt. A többi az, tehát mindenki adta magát, és én szerintem jól összejött a dolog.
És ez az a formáció, aminek az volt a neve, hogy Kavorka, és ahogy keresgéltem rólad és rólatok, egy 2014-es cikk ugrott ki a Jazz Eszkán, amiben úgy írtak rólad, mint egy addig számukra felfedezetlen szlovák gyöngyszemet találtak benned.
Wow, ez komoly?
Igen. és örültek annak, hogy a szlovák jazzzenészeknek a nemzetközi szcénán is ilyen jól megy. Na most az ilyen visszajelzések mondjuk egy szlovák jazz portáltól, vagy a szlovák jazz szakmától, ez ilyen lelket simogató dolog, vagy pedig ez a szcéna annyira kicsi, hogy igazándiból nem ők a mérvadóak, és nem az ő véleményük a mérvadó.
Szóval mindenkinek a véleménye mérvadó szerintem manapság, de nagyon örülök, nem tudom ki ez.
Majd
megköszönöm neki, jó.
És akkor visszatérünk már arra, hogy te is visszatértél Szlovákiába. Egyrészt miért? Mi volt az oka annak, hogy ha ott végül is működött a zenélés, kialakult egyfajta életvitel, gondolom, tehát, hogy beleépültél a dublini mindennapokba, akkor mégis mi húzott vissza téged Szlovákiába?
Okay, akkor elmondom. Ez megint egy hosszú történet. Hogy magyarázzam el? Tehát gyerekem született Írországban, szlovák feleségem van, és nemzetközi helyzet elkezdett fokozódni a Covid miatt, ugyebár. Végül is én a Covid előtt úgy érzem, hogy elértem a karrierem csúcsát Írországban. Tehát olyan formációkban játszottam, ahol amiket nagyon szerettem. Tehát nem csak pénzszerzés véget kellett zenélnem, tehát már kezdtem visszautasítani dolgokat, mert csak olyan zenéket játszottam, amiket kedveltem, vagy szerettem, tehát kifejezetten jól esett zenélni. Mellette volt egy munkám, ami félállásban tanítottam, egy dublini iskolában, ami még a mai napig megvan online különben, tehát a mai napig még mindig egy dublini iskolának dolgozom. És akkor jött a Covid, és ezt az egészet így lesöpörte az asztalról. Tehát egyik nap úgy voltam, hogy heti 3 vagy 4-szer kint voltam és zenéltem, vagy klub szinten, vagy pedig valahol egy koncerten játszottam, tehát különböző formációban, mint ahogy mondtam. Tehát egyik legjobb dolog az volt, hogy ilyen jazz oktetben kaptam egy helyet, megkaptam a tenorszéket, ami már nagyon jó volt. Akkor éppen a Miles Davisnek a zenét játszottuk, tehát a Miles Davis Birth of the Cool nevezetű albumát játszottuk ezzel az oktettel, ami egy gyönyörű album, és rettenetes jó volt azt játszani. Akkor játszottam egy ilyen rhythm and blues formációban, ami ilyen könnyedebb műfaj volt, de viszont nagyon színvonalas volt. Sorolhatnám még, szóval, és akkor az egyik napról a másikra ez így elment. Vége. Nincs. Tehát az online tanítás maradt, és akkor úgy találtuk magunkat a feleségemmel, hogy egy szobás lakásban ültünk Dublin közepén, másfél éves kisfiammal, és az egyik szobában ő tanított zongorát, a másik szobában pedig én tanítottam szaxofont. És akkor az egész életünk arról szólt, hogy kimentünk a parkba a gyerekkel. Dublinba le voltunk zárva, tehát azt hiszem, hogy 2 kilométeres körzetben lehetett mozogni. A saját címettől számítva 2 kilométeres körzetben mehettél. Elmentünk a parkba, meg elmentünk a Tesco-ba. Így ez volt. Erről szólt az életünk körülbelül 1 évig. Úgyhogy azt mondtuk, hogy ezzel az erővel nyugodtan hazaköltözhetünk, hogyha megmarad a munkánk, az online tanításunk, és megmarad. A feleségem akkor egy főiskolán tanított ezen elméletet, én pedig a Waltons nevezetű iskolában tanítottam. Na, mint ahogy mai napig tanítok még ott online, tehát van egy 8 vagy 9 diákom. És beszéltünk a főnökeinkkel, és azt mondták, hogy persze, nyugodtan menjünk haza. Nyugodtan elmehetünk haza, és akkor így nyitva hagytuk, hogy úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy visszamegyünk. De végül is nem mentünk vissza, hanem itt maradtunk. Így.
És ez azt jelenti, hogy az ottani szálakat teljesen elvágtad zenészileg?
Nem vágtam el, még a mai napig kapcsolatban vagyok zenészekkel, és remélem, hogy lesznek közös produkciók. Tehát például az előtti szám, amit a Charlie Moon barátommal készítettünk, tehát a Charlie-t szeretném elhozni Szlovákiába, és együtt turnézni. És remélem, hogy sikerülni is fog. következő fél évben. Úgyhogy, és szeretnék természetesen meg együtt dolgozni. De viszont nem csak írekkel, mert az évek során rettenetes sok emberrel találkoztam, akik Európa különböző pontjain élnek, és egy ideig éltek Írországban, és mai napig kapcsolatban vagyunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövőben lesznek produkciók.
És most már lehet játszani is, tehát hogy most már koncertek is vannak, neked is vannak koncertjeid, a Peter Dobai Kvartettel, illetve más formációkban is játszol. Mit jelentett neked visszatérni az itteni jazz életbe?
Hát végül is csak, még csak most jöttem vissza, hogyha úgy veszed. Vagyis hát itthon vagyok már jó ideje, de viszont csak most kezdtem el játszani nemrég. Úgyhogy mit jelent nekem? Hát,
tehát nosztalgikus, vagy
nem
új,
igazán.
Egy új közegbe érkeztél?
Inkább mondhatjuk úgy, hogy új, ez az igazi culture shock, tehát ez az igazi hogy visszajöttünk Írországba, Szlovákiába. Mit jelent nekem? Örülök neki, de az a baj, hogy kevesebb az idő, mint volt. Tehát több a munkám itt sajnos, vagy három munkahelyem van. Online tanítok, akkor van egy ilyen tanítói munkám, ahol egy ilyen amerikai iskolában tanítok Somorján, a QSI-ban, az a Quality School International, ott tanítok zenét, és mellette még egy zeneiskolában, itt Pozsonyban, úgyhogy ki vagyok táblázva, tehát rettenetes, kevés időm van. De amit tudok, kihasználok. Tehát vannak koncertek, és próbálok szervezni, és hát újra próbálom felépíteni a dolgokat, és lehet, hogy megint csak meg fog történni az, ami Dublinban megtörtént, hogy annyi zenélés lesz, hogy egy idő után az egyik munkámat fel kell adnom.
Nézzük a kvartettet. Feltűnően sok abból a négy emberből, akinek magyar hangzású neve van, vagy ez csak ilyen hangzás?
Nem, azt mondom, hogy beszélnek magyarul. Tehát a Juraj Kalász, azt mondja, az anyukája magyar, és Budapesten él. Nekem úgy írta alá az e-mailt, hogy Kalász György. Igen, úgyhogy ő beszél magyarul, a Juraj Kalász. De ismert, nagybőgős.
De azt van ott még.
Van például a Rigó Jancsi, igen. A Rigó Jancsi az Budapesten tanult. Azt mondom, hogy pozsonyi zenész család. És de perfekt beszél magyarul. De viszont azt hiszem, hogy mind a kettő, tehát szlovákul és magyarul ugyanolyan szinten, tehát valahogy így, nem tudom, hogy a identitás hol van pontosan. Azt hiszem, hogy nem is igazán fontos.
Az, hogyha téged itt mind ebben a cikkben is, amit említettem, és amit nem vettél még észre, szlovák jazzzenésznek titulálnak, és általában, hogyha találtam rólad valamit, akkor szlovák jazzzenésznek titulálnak. Nálad ez jelent bármit is, vagy ezzel az oldalában nem foglalkozom?
Végül is a szlovák az azt jelenti, hogy szlovák útlevelem van, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy szlovák jazzzenész vagyok. Tehát jazzzenész vagyok, akinek szlovákiai útlevele van, és az állandó lakhelye Szlovákiában van. Ezt jelenti.
És zeneileg ez mit jelent? Tehát, hogy ha kérted például a venezuelai zongoristától, hogy egy kicsit dél-amerikaisabban játszon.
Igen.
Nálad te észreveszed a magyar virtust, hogy így mondjam.
Magyar virtust?
Vagy bármilyen más, akár dallamvilágban, hogy visszaköszönnek. Én nem tudom, én most nyilván csak a népdalokat tudom behozni, mint magyar hagyományt.
Természetesen igen, örökség. Tehát igen, visszaköszönnek. Írtam is egy számot, azt hiszem, hogy sajnos még nincsen rajta az albumon, de elég ilyen magyar népdal beütése van neki. Úgyhogy majd legközelebb elhozom azt is. Remélem, hogy lesz következő album, és akkor majd lejátszhatjuk. Úgyhogy igen, van magyar beütés természetesen, hogy ne lenne. Ezt nem lehet, hogy ne legyen.
Akkor itt is zárjuk le ezt a beszélgetést, és ahogy említetted, majd visszatérünk a következő album kapcsán. Dobai Péter jazzzenészt, tenor szaxofonistát hallották, a Peter Dobai Kvartett frontemberét. Köszönöm, hogy itt voltál, és halljunk rólad, és tőled minél gyakrabban.
Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést.